Dicsőség Jézus Krisztusnak, aki testben jött el, hogy ebben a emberi testhez hasonló formában odaadja az életét értünk. Ezáltal az áldozat által pedig új és élő utat nyitott számunkra egészen be az Isten jelenlétébe, a mennybe. Így van? Köszönjük a nagyszerű szolgálatot, és mindig örömteli számomra, amikor így egy csendes hétvége, vagy egy gyülekezeti csendes hét után jövünk össze, ahol az ige köré gyűltünk, imádkoztunk, dicsőítettük az Urat, gyakoroltuk a lelki testvéri közösséget. Mindig ezek a vasárnapok azért különlegesek. Akkor felteszem ezt a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha minden család már péntek este elkezdenek készülni az istentiszteletre, szombat este már az ige köré gyűlnének a családok, vennék az igét, imádkoznának, köré a gyermekek, az asztal köré, az apuka felnyitja a szentírást, olvassa az igét, megkérde a gyerekeiktől, hogy mit szólt nektek az Isten igéje. Szerintedek mi ennek az üzenete? Kit hogyan érintett? És elkezdenek beszélgetni az igéről, aztán az apuka elmondja, hogy neki mit jelent Isten igéje, hogyan változtatta meg az ő életét Isten ezek által, az igék által. Mi az, amire motiválja, mozgatja a szívét Isten ezekből az igékből. Elmondja az anyuka, hogy neki mi szólt Isten. Miben ítélte, miben bátorította, miben segítette, miben motiválta Isten igéje. Elmondják a gyerekek, hogy ők hogyan értették, hogy milyen kérdéseik vannak, hogy ez mit jelent, hogy jelent. És akkor így kezdődik mondjuk a vasárnapi nap, vagy vasárnap délben, az evér utáni idő, az Isten igéje körül imádkoznak, és akkor azt mondják, hogy Uram, vágyakozunk a te néped közé. Kérik a gyerekeket is, gyermekek, gyertek, imádkozzunk. Imádkozunk a dicsőítőkért. Imádkozunk az ige szólójáért. Imádkozunk az imádkozókért, az ajtónállókért. Imádkozunk a testvéri közösségért. Imádkozunk a találkozásért. Kérjük az Uram a kegyelmét, az ő jelenlétét. Imádkozunk azért, hogy nyitott legyen a szívünk. Mind arra, amit Isten munkának, és az egész család imádkozik. Aprén adja, kéri az Urat, már közelnek Isten jelenlétébe, készülnek, felveszik a szent öltözetet szellemben, készülnek Isten jelenlétébe, megkülönböztetik a napot, odaszánják Istennek. Én azt gondolom, hogy egészen más, amihez néha hozzászokunk, és természetesnek veszük, mert Isten ilyen kegyelmes hozzánk, és amikor beesünk az Isten tiszteletre, sokszor egy veszekedés után, sokszor elkésünk, nem jól osztottuk be az időt, civakodtunk még útközben is, amíg ideértünk, tele vagyunk bűnökkel, terhekkel, bejövünk ide, lelombozva, leterhelve. Isten szeret bennünket, kegyelmes, és eljuttat bennünket odáig, hogy felszabadít bennünket, megvigasztal bennünket, és hazamegyünk, és gondoljuk, elértük a legcsodálatosabbat, amit Isten adhatott ma, megszabadultam a bűneimtől, újra megvigasztal az Úr. Pedig Istennél sokkal többet akart adni. Sokkal több volt az, ami nála ott volt nálam, az én számom, sokkal több volt, amire vinni akart engem, sokkal többet akart adni nekem áldásból. De szűk volt a zsákszája, kicsi volt a kosár, kicsi volt a szatyor, amivel elérkeztem Isten országába. Nem gondoltam, hogy ingyen osztják. Ingyen adják Isten kegyelmét. Bőségesen mérik az áldást. Nem gondoltam, hogy zsákokat kellett volna hozni. A gyereknek is, a kicsinek, a nagynak is. Apukának kettőt, mert erős. Sok-sok zsákot. Ezért addig jutok el, hogy amit hoztam szartól, az is lyukas volt. Legalább befoldozták, hogy a legközelebb jövök, már nem menjek üres kézzel haza. Igaz, mennyi nagy különbség, és hozzászokunk ahhoz, hogy ez a normális. Bukdácsa életet élünk, odajövünk Isten kegyelméhez, felmos bennünket a földről, felvakar bennünket a csüggedésből, a keserűségből, és azt mondjuk, megkaptam a legtöbbet, amit kaphattam az Úrtól. Felmosott megint bűneimből. Ó, Uram, nagyszerű vagy! Nagyszerű, mert kegyelmes az Isten. De Isten felüled ennél sokkal többet gondol. Isten téged ennél sokkal többre hívott el. Isten téged ennél sokkal többel akar megáldani. El se tudod azt képzelni, hogy mennyi mindent akar neked adni az Isten. Tehát én vágyom azt, hogy növekedjünk, legyünk érettebbeké a Krisztusban. Legyen valóban az életünk a jellemző, hogy minden nap az övé az életünk, és ne tartsuk természetesnek azt, hogy lyukasztatókkal jövünk vasárnapról vasárnapra. Még akkor sem, az Isten tényleg kegyelmes és irgalmas. Összerak bennünket, felmos bennünket, befordoz bennünket, mert szeret. Még azt is mondom neked, hogy még azt sem mondja Isten, hogy neki terhére vagy. ezzel, mert szeret az atya, és akkor összetörted magad, még mindig nem tudsz biciklizni. Majd legközelebb megtanulod. Legközelebb megtanulod. De az Úr te felület sokkal többet gondolt, mint egy bukdácsoló élet. Mint egy állandóan összeomló élet, a bűnök, a rossz döntések, az emberi régi természet féktelen előretörése miatt átért családi karambolok és problémák, akkor túl akar vinni Isten, és hidd el, hogy az Úrnak a te keresztény életedre nézve sokkal nagyszerűbb terve van, mint amit te most átélsz. Sokkal nagyszerűbb életre hívott el Isten, mint amit te tapasztalsz. És azt is hadd mondjam neked, hogy az Istenen nem múlik. Tehát Isten elkészíti minden nap az áldást, hogy nem múltakon tűnődjünk, hanem előre menjünk. Uram, én előre szeretnék haradni, azért jöttem ide, hogy tovább menjek. Nem helybe topi lesz a következő hét, de zsidóknak a Szeírhegye körül, 40 évig, ott kóvályogtak a sivatagba, hanem az ígéret földje, Uram. Én akarok menni tovább a következő héten, abba akarok járni, úgy döntöttem, ami a te akaratod, és ehhez kell nekem erő, Uram. Nem ahhoz kell erő, hogy feltápászkodjak a porból, a bűneimből, hanem ahhoz kell erő, hogy tovább menjek. És köszönöm, Uram, hogy kegyem ebből állhatok. Mert te tartottál meg, Uram, nem az én erőm. Annyira gyönyörök benned. Ó, jobban szeretlek, mint az életemet. Súlyos mondat. Hú, de súlyos mondat. Mégis milyen nagyszerű kimondani. Milyen mély igazság van benne, aki szereted az Urat. Mennyire érzel a szellemedben? Na ez az. Ez az igazi. Ha, kezded érezni. Na ezt nevezik keresztény életnek. Kezded érzel a szellemedben, hevül a szíved, a szellemed, elkezdi az Istennek a beszéde égetni, lobbantani lángra. Na, ez már kezd izgalmas lenni. Igen, igen, ez az igazi. Hát persze, hát sokkal izgalmasabb, mint az esekkelek, lyukasszatyros keresztény életem, mindig kifolyik belőle az áldás, és elveszíti, és újra össze kell kapolni. Hát nem egy izgalmas dolog, én ezt teljesen egyetértek ezzel, és meg is értem, nem az. Isten ennél sokkal többre hívott el téged. Sokkal többre hívott el téged, mint a bűnből bűnbe, bűnből föl, aztán vissza, hitből hitetlenségbe, aztán vissza. Tehát sokkal többre hívott el, hogyha megtapasztalod, és megtapasztalhatóvá tette Isten az ő kegyelmét, az ő erejét, nem csak a felkelésre, hanem a talpa maradásra is. És nem csak a bűnből szabadulásra adta meg az ő kegyelmét, hanem megadja a kegyelmet a bűnnel való, a bűnnel szemben való ellenálláshoz is. Adja meg az Úr, hogy a szellemi életünkben egyre több győzelmet éljünk át a saját régi rossz természetünkkel kapcsolatban, a múltunkkal kapcsolatosan, a gyengeségeink fölött, és aztán ezen túl vezessen Isten bennünket, hogy már ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem tudjunk tovább menni, mert az is egy keresztény élet, amikor az ember magával foglalkozik, és el van foglalva a saját problémáival, a saját kudarcaival, bukásaival, és el lehet tölteni hónapokat, éveket a keresztény életből, úgyhogy addig jutottál, hogy magaddal foglalkoztál. És még nem tapasztaltad meg, milyen az, amikor az áldás túlcsordul. Amikor Istennek a jelenléte túl áradi másik életre. Mert végül is az elhívásunknak a lényege ez. Hogy ne rólunk szóljon a keresztény élet, hanem azokról, akiket ránk bíz az Isten. Itt kezdődnek azok a töbletek megjelenni az ember szellemi életében, amire vágyakoznak sokan konferenciára, konferenciára. Isten tiszteletről, Isten tiszteletre, csendes hétvégéről, csendes hétvégére. Vágyakoznak a töbletek után. Istennek a jelenlétének töbletei után, Isten erejének a töbletei után, Isten szellemének a túláradó jelenléte után, Isten igének kinyilatkoztatásainak töbletei után. Ja, vágyakozik az ember, epekedik, olvas egy jó könyvet egy keresztény hithősről, hogy hogyan élte az életét. Úgy szeretnék ilyen lenni. De ő jobban szerette az Úr Jézus, mint az életét. Jobban szerette az Úr Jézus, mint az életét. Mi néha addig jutunk el, hogy jobban szeretjük, legalább szeretjük az életünket nem elveszíteni. Hát ez is nagyszerű dolog, mert nem mondom, hogy ez rossz. De értsd meg, Istennek az ígéretei többről szólnak. Többről szólnak. És szükséges, hogy Isten szelleme kinyissa az értelmünket. Mennyis a szellemi szemünket, és szükséges az Istennek szeretete, jósága és kegyelme megrontsa azokat az emelvényeket az elménkben, a gondolkodásmódunkban, amelyek korlátoznak bennünket és beszűkítenek bennünket a saját életünk nyűgeink és problémáinak korlátai közé. És ekközött a kis korlátok között, ekközött a kis ketrecben akarjuk megtapasztalni a természet felett Istent. Ehhez nem kell sok erő. Ez nem kell túláradó hatalom, nem kell túláradó szeretet, nem kell túláradó dicsőség. Hát ez ugye a fenntartás kell, kétszer körbefutom a ketrecet, nálunk van egy kis törpenyúla a gyerekeknek, és körbeszalgál a ketrecet, egész gyorsan meg tud tenni egy kört, és nagyon boldog az ő világa. Ott a kis vécéje, a kis etetője, a kis házikója, meg van a kis szénácskája. Minden megvan neki, és boldogan rohangál, meg a vizecskéje megvan, szaladgál körbe-körbe a ketrezbe. Olyan szabad, hogy csak na. Ilyen sokszor keresztény életünk. Megvan a kis házacskánk, a kis ennivalónk, a kis vizecskéink. Úgy mondjuk, szabadok vagyunk, szaladgálunk körbe-körbe a kis ketrezbe, az a kis világunk. Ismerjük már, jól tudjuk milyen. Hisz hétről hétre ezt éljük. Napra-napra ebbe élünk, ebbe a kis ketrezzel zárt világba. Amikor azt mondom, hogy Isten kiemel bennünket a ketrecből, egy tágabb dimenzió nyílik előttünk. A gazdának a háza. De még nagyobb birtoka van a gazdának. Nem csak a háza, amely fallal, meg többszintesen körülvesz bennünket. Van egy tágabb tér. Az egész világ. De nem csak az egész világ, hanem a szemben nem látható, örökkévaló, határtalan világ. És mi mégis megelégszünk a kis ketreccel. Még szabadok vagyunk. Megvan mindenünk, eszünk, iszunk, szaladunk egy kört, sportolunk. Ó, de jó, Uram, ha meg vagyok áldva. És elveszíted azt, amit Isten adni akar. Isten ennél többet akar neked adni. Többet, többre akar eljuttatni. És kezded érezni a szellemedben, akkor ilyeneket éneklünk, ilyen imádó dalokat, hogy jobban szeretlek, mint az életemet. Ugye egy normális szellemi embernek, ugye, mint amilyen te is vagy, hogy kezd feltámadni a vágyben, hogy kimenjen a ketrecéből. Olyan világba lépjen, amelyet nem ismer, de érzi, hogy jó. Olyan világba lépjen, amit fel akarja Isten, hogy fedezzen az Atya. Új távlatok a ketrec ajtón túl. Szóval ezek azok az imádó dalok, amelyek hogy kinyitják Isten világát. És az ember elgondolkodik, mennyit tapostam ezen a héten. Mennyi bajon keresztül mentem. Teljesen le vagyok zsigerelve. És Isten szelleme elkezd munkálkodni, az ember azt mondja, hogy több az élet. Több az élet annál, amit én élek. Valami többet akar nekem adni az Úr. Sokkal hatalmasabb és nagyobb az ő világa, mint amit én el tudok képzelni. Máté evangélium 17. fejezetében nyissátok ki a Bibliát, és látszólag teljesen más témáról szól az ige, de ugyanerről egyébként, amiről most beszélek. És együtt fogjuk tanulmányozni. Mindössze 2 ige verset. Megpróbáljuk belesűríteni egy órába ennek a 2 ige versnek a tanulmányozását. Máté 17:22-23. Tehát engem ez a pénteki este, amit együtt töltöttünk az Úrral, meg ez a szombati délelőtt, amit együtt voltunk, engem nagyon inspirált. Én gyönyörködtem abban, amikor jöttek elő az emberek, és elkezdtük az igével a közösséget gyakorolni, és jöttek sorba elő az emberek, hogy mit szólt az Úr. Milyen kijelentéseket kaptunk az igéből. Hát ez valami elképesztő volt. Hát én csak gyönyörködtem az Úrban. Olyan Isten jelenlét szállt le ott, szinte az első perctől kezdve, hogy bár sokan nem jöttek el, de ugye mi ezzel nem foglalkoztunk, azzal foglalkoztunk, hogy ott volt. Az úton tudom, hogy ki miért nem, tehát ez nem ítélkezés, mindenki tudja, hogy miért fizet árat, miért tud árat fizetni, és miért nem tud. Ez már mindenkinek a saját életének a függvénye, hogy mi az ok és az okozat. Én nem szeretnék ítélkezni senki felett, nem ez a célom. De mégis azt mondom, hogy valami olyan fantasztikus volt átélni, amikor odaszántuk az időt. Mindenki megfizett az árat, mert higgyétek el, aki ott volt, mindnek volt rengeteg dolga. Számtalan, elintézetlen feladat, megoldatlan probléma. Szóval oda szállunk az Úrnak egy estét és egy napot. Gyakorlatilag egy napot. És ez a fajta odaszállás pedig nem volt nagy dolog, mert nem nagy dolog. Nagyon kicsi dolog. Mégis olyan mértékben vonzott az Isten jelenlétét, hogy elképesztő volt. Szinte az első perctől kezdve. annyira élveztem. Még most is a hatás alatt vagyok, mint ahogy érzitek is. 17. rész, 22-23-as verse a Máté evangéliumában így hangzik. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezébe ratik, megölik, de harmadik napon feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Eddig olvasom Isten igét. No, a első kijelentés, amiből az igéből elénk tárul, ugye, hogy amikor újra együtt voltak, vagy ahogy Csillajos bácsi fordítja, amikor Galileában összejöttek, vagy a Burai féle bibliafordításban azt írja, a bibliafordító így fordítja a görög szöveget, hogy Galileában összegyülekeztek. Az újra együtt lenni, összegyülekezni kifejezés arra enged következtetni bennünket, hogy Jézus nem volt mindig a tanítványaival. Tehát nem mindig voltak egy légtérben, nem voltak mindig mellette. Voltak időszakok, amikor elküldi a tanítványait. És a tanítványai küldetésben vannak. És teszik azt, amire megbízza Jézus őket. Fontos módszere volt a tanítványozásnak Jézus életében az a fázis, amikor Jézus nem csak elhívja a tanítványait, hanem a felkészítés követően elküldi őket. Többen remélhetőleg emlékeztek a fölvetített ábrára, nem erre, hanem az előzőre. Mindjárt. Tehát azt mondja, hogy a harmadik fázisban olvasok azt, hogy ő teszi, és én segítem. Nagyon fontos látod, ha vezető vagy, ha felelősséget hordozott rá, helyezett rád az Isten, akkor elhívott vagy arra, hogy tanítványokat nevelj. Nem hagyhatod abba. A tanítvány nevelésnek a beugrója az, amikor elkezdesz imádkozni azért, hogy Uram, ki az, akibe befektessek? Ki az, akivel foglalkozzak? Azon a szolgálati területen, a kapcsolatrendszeremben, akik ugye ott vannak, és vagy a szolgálatra készítek föl valakit, vagy a Krisztus követésben próbálok segíteni a házi csoportomban, a baráti körömben megtérteknek. Tehát az imával kezdődik, hogy Uram, ki az, akivel foglalkozzak? Jézus maga is ugye egy éjszaka imádkozott, kérdezte az atyát, hogy kivel foglalkozzon, kivel fektessen be. Tehát ezzel kezdődik. Aztán ugye bevonta az életébe a tanítványait, mikor ő cselekedett, a tanítványai nézték, figyelték az ő életét, az ő szavait, tanítását, és ahhoz kapcsolódó privát életét, és nyilvános életét. És ugye teljesen szinkronban látták Jézus életét azzal, amit tanított, mind a privát zónában, mind pedig a publikus, a nyilvános életében. A második fázis az volt, hogy Jézus cselekedett, aztán bevonta a tanítványait, mint például az 5000 ember, vagy a 4000 ember megvendégelésekor már bevonja a tanítványait, rajtuk keresztül viszi véghez a csodáját, ott vannak közvetlenül, Jézus akcióban van, jelen van, közvetlen, ő ott munkálkodik, de már bevannak vonva a tanítványok, és ámulnak. Aztán ő teszi, és én segítem, az a fázis az, amikor elküldi a 12 tanítványt, majd elküldi a 70 tanítványt Jézus, hogy mindaz, amit tőle tanultak, tőle láttak, a tőle kapott erővel maguk is megtegyék, és gyakorolják. Ez volt az a fázis, ami megjelenik Jézus tanítványnevelő szolgálatában, és nagyon fontos, hogy ha szeretnéd, hogy a határok táguljanak a szellem életedben, akkor meg kell értened, hogy arra hívott el Isten, hogy érett keresztény vagy, hogy vagy tanítvány, nevelésben segítsenek téged emberek, ugye ez nem feltétlen ilyen egyszemélyes történet, hogy nekem van egyén a tanítványom, és akkor én tanítványozok, én vagyok a mestered. Ez nem így működik. Sok embert használ az ember életében Isten a tanítványá érésben, és fontos, hogy megtaláld azt a részt, amiben segíthetsz valakinek, hogy a tanítványá érésben, fázisában tudjon előre haladni és növekedni, de látod kell azt is, hogy Isten sok embert használ az életünkben a növekedés, a tanítványá érés lépcsőjében. Jó. Amikor egy ilyen misszió útról visszatérnek a tanítványok, akkor a Lukás 10:17-ben ezt olvassuk, mikor a 70 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk a te nevedben. Elhívja Jézus a tanítványokat, felkészíti a tanítványokat, majd elküldi, és amikor a tanítványok azt teszik, és ott vannak, ahova Jézus küldte őket, és amit Jézus mondott, hogy tegyenek, megtapasztalják a túláradó isteni hatalmat az életükben. Még a gonosz szellemek is kimentek az emberekből, miként azt látták Jézusnál. Tehát elkezdett működni az isteni hatalom az életükben, és megvalósult a jézusi modell, a megsokszorozódás, ahogy búzaszem elvetetik, elhal, és kihajt, száz annyi terem. No, az egész igeverset megelőzően, tehát a tanítványok többféle módon megtapasztalták Jézus isteni hatalmát. Szembesültek azzal, átélték, látták. Az egyik ilyen esemény volt, ugye, amit közvetlenül tanulmányoztunk a kilentés előtt, amikor a megdicsélés hegyén a három legközelebb hozzá ragaszkodó, legközelebb hozzá álló tanítvány tapasztalja meg azt, hogy az emberfia testén keresztül, a názáreti Jézus testén keresztül átragyog a benne lévő isteni dicsőség, megnyilvánul isteni hatalma, és az atya pedig tanúságot tesz arról, hogy a názáreti Jézus Mózes és Illés fölött áll, és rá kell hallgatni. Megdöbbentő volt a tanítványoknak ez az átélés. Aztán, amikor jöttek lefelé a megdicsőlés hegyéről, azt is néztük, Jézusban lévő isteni hatalom megnyilvánult a megszállott fiúnak, holdkóros fiúnak a szabadulásában. Jézus szóval kiűzte az ördögöt, és a gyermek teljesen egészséges lett, és megszabadult az ördögi gyötréstől. És aztán volt a harmadik fázis, amivel megtapasztalták Jézus hatalmát, amikor elküldi őket Jézus, és megtapasztalják a missziós utakon az isteni hatalmat, amely rajtuk keresztül is elkezd működni, amikor azt teszik, amit Jézus mondott nekik, és ott vannak, ahova Jézus küldte őket. Ezek mind fontos feltételek. Tehát és még a harmadik feltétel, hogy akkor vannak ott, amikor Jézus akarta. Tehát egyértelmű és világossá válik előttük a tanítványok előtt, hogy a Jézusban lévő isteni hatalom felette van minden földi és emberi hatalomnak. Minden olyan hatalomnak fölötte van, amit az emberek világában hatalomnak lehet nevezni. Jézus hatalma fölötte van a nagy tanács hatalmának, fölötte van a császár hatalmának. Jézus abszolút hatalommal bír. Most gondoljatok bele, hogy ebben a megtapasztalás sorozatban hallani, amit Jézus mondott, hogy így szólt hozzá Jézus, az ember fia emberek kezébe aratik. Tehát, hogy az emberek erőt vesznek rajta. Az emberek el fogják fogni. Tehát ez egy sokkoló kijelentés lehetett, hisz a tanítványok végig azzal szembesültek, hogy Jézus hatalma messze, messze fölötte van. Az emberek hatalmának, még a legkiválóbbak hatalmának is, Mózesnek és Illésnek, akik az emberek közül a legnagyobbak voltak a zsidók szemében, és hallgatni azt, hogy a názáreti Jézus emberek kezébe adatik, az előzmények fényében ez sokkoló lehetett. Nem értették a keresztnek az üzenetét. Nem állt össze a kép. És nem értették a kereszt áldozatát sem. Annak ellenére, amit Jézus mondott, az ő életére természetesen teljes mértékben igaz volt, hogy mind a nagy tanácsnak, mind a császárnak, akinek hatalmával Pilátus, ugye az emberek felett, a nép felett uralkodott, mind pedig a sátánnak hatalma, fölött áll az ő hatalma. Erről a János 19:10-11-ben így olvasunk, a János 19:10-11-ben ekképpen olvasunk. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalma van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalma van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Tehát nem menti föl Pilátust a bűntől, mert ő gyáva volt, és ugye részese lett a gyilkosságnak. De világosá teszi Jézus a császár hatalma mával szemben, hogy bocsánat, vigyázz. Ebben a kapcsolatban nem te rendelkezel nagyobb hatalommal, hanem én. És ami hatalmad van, az azért van, mert az Isten megengedte neked most ezt. Elég zavarba ejtő volt egyébként Pilátusnak ez a lenyilatkozás, mint a többi is, amit János lejegyez. A János 14:30-ban a következőt olvassuk. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, ugye a sátán, bár felettem Nincs hatalma. De azt mondja Jézus, hogy el fog jönni az ördög. És minden megtesz, hogy a népet felbőszítse gonosz démonok tömegével, hogy engem elpusztítson, de nincs felettem hatalma. Úgy tűnik, hogy hatalmaskodik, úgy tűnik, hogy siker koronázza a próbálkozását, de ne felejtjétek, az én hatalmam nagyobb a sátán hatalmánál. Aztán a János 10:17-18-ban azt olvassuk, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magam adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Tehát ő halála is, Jézus halála is úgy történt, hogy ő hatalmában tartotta. Ő volt, aki úgy döntött, hogy megengedi, hogy ami őt ért a gyalázat, megveretés és kereszthalál és kínok, azok az ő jóváhagyásával történtek. Ő hozzájárult, hogy ezt megtegyék vele, azzal a hatalommal, amely szintén nála volt, hogy vissza is vegye az életét, amikor letette. És feltámad dicsőségesen. Most a tanítványok, amikor hallják ezt, hogy az emberek kezébe adik Jézus, akkor összezavarja őket, hogy most akkor az emberek hatalmasabbak, mint Jézus? Vagy most mi van? A Jézus ilyeneket mondott nekik még, hogy megölik, ekkor a tanítványok pedig igen elszomorodtak. Szóval a tanítványok ugye a fizikai fülükkel hallgatták Jézus kijelentését, mert úgy beszélt a feltámadása is egyébként, és hallották, amit Jézus mondott, de csak annyit hallottak meg abból, ami számukra felfogható volt. Tehát Jézus nem csak annyit mondott, amit ők hallottak, Jézus sokkal többet mondott, amit fizikailag hallottak ugyan, de mivel nem volt számukra felfogható, a reakcióból látszik, hogy csak egy részét hallották meg. Annyit hallottak meg, hogy Jézust az emberek elfogják, majd kivégzik, mint egy bűnözőt. Önmagában a keresztre feszítés a leggyalázatosabb halál nem volt. Tehát ha valamilyen bűnözőt elítéltek, a legsúlyosabb és a leggyalázatosabb ítélet volt, amikor keresztre feszítették. Ez a legalja. Tehát a leggonoszabb embereket, a legalávalóbb bűnözőket feszítették keresztre akkor. A római polgároknak volt előjoga az, hogy karddal végezték őket, azaz lefejezték őket. Ugye Pált jogtalanul elítélték, most el se ítélték, de mégis, mint keresztjén vezetőt karddal végezték ki, ugye Rómában lefejezték, mi a római polgár volt. Tehát Jézusnak a kereszt áldozata az emberi mérték szerint a leggyalázatosabb halál nem volt, amit történhetett vele. Tehát aki látta Jézus kereszt halálát, az azt gondolhatta, soha nem ismerte Jézus, hogy ez valami nagyon borzasztó ember volt. Nagyon komoly bűn követhetett el, nagyon káros lehetett az egész társadalom számára, ha őt keresztre feszítették. Éppen ezért Pál azt mondja az 1 Korintus 1:25, mert Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. És az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Döbbenetes dolog. Tehát teljesen megfordítja Pál. Igen, azt mondja, ez bolondság, felfoghatatlan, ez az Isten bölcsessége. Hogy a kereszt diadala által üdvözítse a hívőket. Erőtlennek tűnik Jézus, de pontosan ez volt az óriási erő, hogy jogtalanul, tiszta élettel, szent élettel, mindig másokért élt, eltűrte a gyalázatot némán, nem gyalázott vissza, totális hatalom birtokába volt, hogy elpusztítsa az egész földet, de minimum azokat, akik őt gyalázták, leköpték és megverték. Egy szavába került volna, és kiment volna belőlük a lélek. Azt mondja, seregnyi angyal, egy komoly hadseregnyi angyalt parancsolhatnék ide, és mindenkit lemészárolnának. Azt mondja, az én erőtlenségem, ami úgy tűnik, hogy erőtlenség, a legnagyobb erő. Hát a legnagyobb erő az, amikor hatalman valakinek megvédeni magát, és mégsem teszi. Azért, hogy mentsen másokat. Hogy megmentessen téged és engem. Szóval ez az erőtlenség, amit a tanítványok erőtlenségnek láttak. De ebbe gondolkodtak, hogy Jézus vesztes. Ha ez megtörténik vele, akkor el van veszve minden. ez volt a tanítványok fizikai, testi bölcsességéből fakadó következtetés. Ezért elszomorodtak, és szomorúakká váltak. A mi keresztény életünknek sokszor, keresztény életünkben ezért van szomorúság. Mert ugyanígy gondolkodunk, mint a tanítványok. Bizonyos élethelyzeteket képtelenek vagyunk megérteni, hogy abban Isten ereje lakozik. Hogy Isten abból erőt fog kihozni, ha átvíz bennünket rajta. Többek között ugye azzal a vigasztalással, amivel mi vigasztalhatunk egy nyomorúságban, erőt nyerünk arra, hogy együtt érezzünk másokkal, és vigasztalni tudjunk. Aki volt már kórházi ágyon és kórházi kezelésben, és már valamilyen módon szenvedett ilyen beavatkozásoktól, az, amikor rá gondol arra, hogy más emberek kórházban vannak, más érzések vannak benne, amikor együtt kell érezni az emberrel, már másképp imádkozik érte, másképp érez felőle. Tehát a tanítványoknak egyébként az emberi hozzáállása érthető volt, hisz sokkolta őket, amit Jézus mondott, ahhoz képest, amit addig tapasztaltak. Látszólag merőben ellentéte volt. És nem értették, hogy a kereszt gyalázata hogyan vezethet a megdicsős helyi dicsőséghez. Hogy jön ez a kettő össze? És nagyon érdekes a kifejezését, hogy igen elszomorodtak, tehát egy mély szomorúság vet erőt rajtuk, de mondta nekik, hogy feltámadok. Tehát benne volt ebben a mondatban, a kijelentésben, hogy az emberfia fel fog támadni. De mintha nem is mondta volna Jézus. Mert annyira leragadtak a számukra, az emberi hústest szerint értelem számára felfogható kijelentéseknél, és annak az érthetetlen részénél annyira beleragadtak, hogy nem is tudta tovább jutni. Ilyenek vagyunk mi is néha, mint ezek a tanítványok. Olvassuk a Bibliát, olvassuk Isten igét, halljuk Jézus szavait, hallgatjuk az igehirdetést, és korlátozottan halljuk meg az üzenetet. Szelektálunk. Ítéletet, elmarasztalást, elérhetetlennek tűnő feltételeket hallunk ki azokból. Elcsüggedünk. Mert alkalmatlanságunkkal szembesülünk, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Hát nekem ez nem fog menni. És ez lehetetlen szűrjük le az Istennek az igéből. Kiválasztjuk magunknak a természetes eszünk szerint azokat, amelyek hát igazak, de úgy lejátszuk agyban, azt mondjuk, nem mondjuk ki, de úgy magunkban elkönyveljük, hogy na, nekem ez nem fog menni. És már el is vesztettük a csatát. Hozunk egy értékítéletet már benne a lelkünkben, az elménkben, és meghalljuk azokat az emberileg megragadható dolgokat, a feltételeket, az ítéletet, és azt mondjuk, hát igen, ilyen vagyok. De azért Isten szeret. Így is. Majd csak leszünk valahogy. És nem fedezzük fel, hogy de nem csak ennyit mond Isten. Sem az igehirdetésben, sem a Biblia versekben itt olvasunk, hanem nyit ki ajtókat. Olyan ajtókat nyit ki az ígéreteivel, amelyek azokhoz a helyekhez vezetnek bennünket, amelyek Istennek áldásai, jelenléte, közelsége, megtapasztalásai, az ígéretek beteljesedése. Olyanok vagyunk, mint a tanítványok néha, hogy nem halljuk ki az ígéretet Jézus kijelentéséből. Nem halljuk meg, pedig ebben a kijelentésben teljesen egyértelmű és nagyon komoly ígérete volt Jézusnak, ami kijött. Nem hallották meg, mintha nem is mondott volna Jézus semmit. És ilyenek vagyunk, mi hív emberek. Felolvasnak egy zsoltárt, egy részét meg tudjuk ragadni, ami természetes eszünk szerint számunkra megfogható, és jogosnak érezzük, ez általában természetes eszünk szerint az ítéletek, meg az elmarasztalás, meg hogy milyen alkalmatlanok vagyunk. Ugye ezt nem nehéz megragadni. Ugye ez könnyű, tehát ez nem kell sem hit. Ez olyan teljesen valóságos, hogy alkalmatlan vagyok, bukdácsoló vagyok, és bűnre hajlamos vagyok, és ilyen vagyok. És ez sem hit nem kell, mert ez a tények. És akkor ezt úgy meghallgatjuk a prédikációban. Elolvassuk a Bibliában, és mondjuk, szólt hozzám az Úr. Na, igen, köszönöm Uram. Jól esett, hogy megtapostál. Ez vagyok. Holott nem csak ennyit mondott Isten, mint ezen a helyen sem. Csak azt már nem halljuk meg. Mert azt természetes füllel nem lehet hallani. Mert az olyanról szól, amit te soha nem érhetsz el. Olyanról szól, amit az emberi eszed szerint nem tudsz kitalálni. Fel se bírsz fogni. El sem juthatsz oda. Ahhoz már kevés az, amit emberek össze tudsz eszkábálni, mint amit megpróbálod élni néha, és megpróbáljuk néha élni a hívő életünket. Az emberek összeeszkábált hívő módszereinkkel, amit kidolgozunk magunknak, és nagyon kapaszkodunk beléjük, mert azok nagyon fontosak, nagyon sokat jelentenek, és amivel nem nyílik meg az ígéret számunkra, az ígéreteket nem ragadjuk meg, ezért reménytelenség jellemzi az életünket. Míg az ígéretek megragadásában remény van. Életteli. Mondja Jézus a nagyon fontos kijelentését, amit mintha nem is mondott volna. Hogy te harmad napon feltámad az emberfia. No, hadd beszéljek az ígéretekkel kapcsolatban a feltételek zsákutcájáról. Néha mi keresztények kóvájgunk az ígéretekhez kapcsolódó feltételek zsákutcájában. Ki van írva egy zsákutca, mert már gyakorló keresztényként tudjuk, mit jelent a T betű. Ugye kék szála van, piros teteje. Ez azt jelenti, hogy csak bejárata van, kijárata nincs. Tehát ez zsákutca. Tehát azt nem lehet áthajtani. Mi zsákutcában lakunk, és néha mosolygok autósokon nagy gázzal megindulnak. Aztán látják, hogy ott a kerítés. Akkor fékeznek, megfordulnak, és mennek vissza. Úgy gondolták, hogy ott át lehet jutni valahova. És mi is ilyenek vagyunk. Megragadjuk a Bibliában azokat, amik számunkra úgy gondoljuk, hogy az úgy fogható. Nagy gázzal nekiindulunk, hogy csináljuk. Aztán végén látjuk, hogy nem vezet sehova. Milyen zsákutcába. Ezzel a gondolkodásmóddal magyarázható az, hogy amikor valaki olvassa a 119. Zsoltárt, amit ugye egy részben tanulmányoztunk a hétvégén, és olvassa benne a zsoltáros rajongását az Isten parancsolataival kapcsolatban, az Isten törvényével kapcsolatban, ami egyébként minden normális zsidó embernek halál volt, ugye? Neki Pál erről is beszél, hogy ez a halálamot okozza. Ez a zsoltáros meg azt mondja, hogy gyönyörködöm benne, eleped a lelkem. Mindjárt elájulok. Olyan jól érzem magam, amikor törvényében gyönyörködöm. Olyan fantasztikus. Ó, Uram. Olvasom a 10 parancsolatot. Hát az valami fantasztikus élmény számomra. Ez úgy felvillany az engem. Hát a törvényed, hogy nem? Olvassa a keresztény ember. Így csinál. Mert a normális érzés, ugye keresztényként olvasom a törvényt, és az alkalmatlanság érzés kell érezni. Ugye ez a jó hívő élet, hogy amikor olvasod az Istennek a parancsolatait, akkor az a jó, ha te minél mélyebben érzed magad. És ez a szellemi cél, és ez ugye nem kell hit hozzá, mert ezt ugye le tudod gyártani. Tehát ez nem kell hit. Ez fakad a régi természetünkből, még jól is esik. Na, így van. Én vagyok ez az alávaló férgecske. Hát benne is van a Bibliában, ne félj férgecske Jákob. Csak azt is benne, hogy ne félj. Tehát mi a másik részét megragadjuk, hogy férgecske Jákob. Igen, együtt érzem. Kis kukac vagyok, Uram, még az se. Nyilván ugye nem az alázat és a büszkeség témáról beszélünk itt, hanem az Isten igének megragadásáról beszélek, hogy mit ragadok meg a kijelentésből. De hát ennek a igének van egy kijelentés, hogy férgecske Jákob, azaz igen, elesett vagy. Nincs mire büszke legyél. De ne félj, mert én vagyok Istened az Úr. Ugye ez az ígéret része. Hát ehhez kéne hit, amikor félek állapotban van a szellemi életünk, meg a gondolkodásunk. Na, ahhoz már hit kell, hogy nekem szól az Isten, hogy én ne féljek. Mert ő velem van. Na ez az, amit már nagyon nehéz felfogni és elfogadni, az ember értelem számára lehetetlen. Ehhez kell a hitnek a szellemi értelme, a szellemi fülek megnyílása. Ehhez már hit kell, hogy ebbe belekapaszkodjál. De ebben van az élet. De amikor a hívő ember az ígéretek feltételére kezd koncentrálni, akkor jut a feltételek zsákutcájába. Mert azt gondolja, hogy akkor hozzá kell látni a feltételek betöltéséhez, ahhoz, hogy az ígéret az övé legyen. Tudjátok, ez olyan dolog, mint azt mondaná valaki, menni akarok Budapestre, a lényeg abban van, hogy eljussak Egerig. Az is nagyon nehéz lesz, pedig az még csak fél út. És akkor valahogy, de hogy megyek oda, nincs itt pénze. Most stoppolok, de mi van, nem vesznek fel. És ez az, amikor az ember nem azon gondolkodik, hogy hova jut, hanem hogy. Hát az lehetetlen. A feltételek az, amikről úgy gondolkodunk néha, hogy most ezeket be kell töltenünk ahhoz, hogy a beteljesedjenek rajtunk az ígéretek. Gyakorló keresztények halmozottan hátrányos helyzetűek. Sok régebbi kereszténynél azért nehéz hinni. Tehát tapasztaltam azt, hogy a régebbi gyakorló keresztényeknél a hit kérdése sokszor nagyon nehéz. Nehéz hinniük Istennek az ígéreteiben. Ennek is megvan a magyarázata meglátásom szerint, amit mindig ebből a két igéből értettem meg. Nyilván jó volt a hétvége is, meg az a szellemi belátás, amit Isten mondjuk éppen a hétvégén adott. Gyakorló keresztények azonban tudják, hogy kudarcot fognak vallani. Már nem is mernek lelkesedni, mert ők tudják, hogy kudarcot fognak vallani. Mert a feltételeket nem teljesíthetik. Tehát gyakorló keresztények már sokszor megpróbálták teljesíteni a feltételeket, és már annyi szó vallott a kudarcot, hogy már amikor ilyen prédikációkat hallanak, már egyből leképezik, és kitárják magukból. Na jó, még lejegyzetelem, mert aranyos ez a lelkipásztor, és hadd lássa, hogy milyen buzgó keresztény vagyok. De egyébként már a hitetlenséget leírták a papírra. Tehát már tudják, ezt nekem úgysem fog menni. Tehát ez valamikor, mikor fiatal keresztény voltam, még elhittem ezeket, de én már rutinos vagyok. Na, és hogy nem etetsz meg ezzel a hit kérdéssel. Én tudom, hogy ezt én megpróbáltam már többször, és nem ment nekem. Na, ne is idegesítsük egymást. Annyiszor megpróbálták már, és nem sikerült. Éppen ezért már nem mernek reménykedni abban, hogy Isten ígéreteit megtapasztalhatják. Saját alkalmatlanság érzetük, erőtlenség kőfalként emelkedik előttük az Isten országa erőforrásai és ígéretei megtapasztalása útján. Itt van az egyik parancsolat, amelyhez ígéret kapcsolódik. Nézzük ezt, csak egy példa. Tiszteld apádat és anyádat, ez Efézus 6:2-3, tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a Földön. Nagyon jó ígéret, nem? Szeretnéd, gondolom te is, hogy jó dolgod legyen a Földön. Nem, mindenki szeretné, hogy jó dolga lenne a Földön. És ha jó dolgod van, még hosszú életed is szeretnél. Nem? Hát ha jó dolgod van a Földön, akkor szeretnéd hosszan élvezni a Földön. Szerintem hosszú életet kíván nem bűn, bár tudjátok, ez nem az a bűn, hogy szereted az életet. Az a baj, jobban szereted, mint Jézust. És az áldásokat kezdett szeretni, de nem, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem élvezheted az életet. Nem feltétlen keresztény az, ha nem élvezel az életet. Tehát pontosabban nem keresztény az, ha nem élvezel az életet, és eszel a falatodat undorra, majd az Úrnál jobban teszek. Nem élvezhetem ezt a finom pörköltet, amit Janusz csinált, vagy paprikás lumpit. Nem lehet, nem szabad nekem. Nem szabad jól érezni magamat, mert most megnéztem ezt a filmet, és még el is sírtam magam is. Jaj, vétkeztem az Úr ellen, mert ehelyett biztos elolvashattam volna két keresztény könyvet, meg négy részt a Bibliában, és a szellemibb lett volna. Nem sétálhatok, mert most megmenthetnék néhány embert a kározattól. Borzasztó. Én voltam így egyébként. Én gondolkodtam így. Azt hittem, hogy ez a szellemi, mindig megyek, mint a messzes. Hála Istennek a feleségem kisegített a bajból. Mondta, hogy néha hagyjak otthon fényképet is, mert meg nem gyerekek megismernek, haza látogatok. No, tehát Istennek nem a teljesítményeire, hanem szívedre van szüksége. Tehát odáig eljutottunk, hogy mindenki szeretne jó dolgot lenni az életben. És kapna Istentől hosszú életet, hogy élvezze, amit Istentől kapott. Ez egy normális dolog, nem? Normális? Ez van benne a Bibliában, tehát normálisan gondolkozó, ha ezt szeretnéd. Nem kegyes dolog, ha te ezt nem szeretnéd. Tehát nem kegyes dolog azt, hogy nem, én nem szeretem a földért, én a mennyországba vágyom. De ha itt nem élvezel Istennek a jelenlétét, a földön, akkor miért fogod élvezni a mennyben? Ezt én nem értem. Tehát ha én, itt a föld életben nem élvezem Istennek a közösséget, akkor hogy fogom én élvezni a mennyben? Pedig most még ugye nem is látjuk egymást. Tehát ez, szerintem ez ilyen abnormális. Én azt gondolom, az élet minden percében lehet élvezni Isten jelenlétét. Valójában az életünk akkor normális, ha én minden dolgomban tudom élvezni Isten jelenlétét. Legszomorúbb az, amikor azt gondolom, hogy zubba kell tenni. Zubba kell megenni egy konyakos meggyet. Meg ne lássa az Úr, kapcsolod le a villanyt. Mondjuk nem, ugye apos, amikor megszabadult az alkoholizmusból, egy konyakos meggyet sem evett meg, de azért, mert tudta, hogy miből hozta ki az Úr. Nem erről beszélek. De értitek, mértékkel, Isten áldása van a dolgokon, hogy háladással élsz vele. Vagy 10 év után elmegy egy wellness szállodába a feleségeddel megünnepelni a házasság évfordulót, és ott hagytál néhány 10 000 forintot, amit összesporoltatok. De borzasztó vétket követtem el. Hány cipő jött volna abból ki? Nem gondolkodhatsz így. Nem gondolkodhatsz így. Mert miért lehetne Isten áldása abban, ha megadja neked, hogy pihenj a feleségeddel 1,5-2 napot? Miért ne gyönyörködhetne abban az Úr? A hippós pezsgőfürdőbe ültök. Na most, az illúzió romboló volt. Feszültségoldás. Miatt alkalmaztam teljesen ösztönösen egyébként. Oké. Tehát van a dolgok, amiket Isten elétett, és megadja, hogy örülj az életnek. És nem dicsőíti Isten, ha te nem élvezel az életet. Az nem keresztényi. Attól nem leszel jó hívő. Mert rajtad mindig mártíromság előestéjének szomorúsága van. Tehát, én nem látom azt, hogy például Pál apostol egész életében azon gondolkodt volna, lefejeznek mindjárt. Mindjárt jönnek. Már itt vannak a sarkon, hallom. Tehát nem, amikor ahhoz kellett neki erő, adott neki Isten erőt. És megdicsérte az Úr nevét akkor is, amikor meghalt az Úrért. De megdicsérte a nevét akkor is, amikor evett az Úrért, amikor bizonságot tett az Úrért, amikor építette a kapcsolatot, és olyan mély barátságot ápolt a keresztényekkel, ami a leveleiben gyönyörűen kijönnek, azt mint apa a gyermekét, úgy dajkáltalak titeket. Olyan mély kapcsolatokat épített Pál apostol az emberekkel, olyan mély közösségben voltak, hány embert szólít néven a leveleiben, akivel megemlékezik, köszöntsétek, ott voltunk, együtt szolgáltunk, együtt élveztek az Úr jelenlétét, együtt hordoztuk a terheket, együtt örültünk az életnek. Igen, ám, tehát ez kívánatos. Tehát jó dolga legyen az embernek, és hosszú ideig éljen, ha jó dolga van, ugye? Általában azok akarnak gyorsan meghalni, akiknek rosszul megy a soruk. És menekülni akarnak a nyomorúságból, a kísértések közöbből, a lehetetlen, reménytelen élt helyzetükből. Én próbálok menekülni, és akkor gondolják, az kegyes dolog, hogyha minél hamarabb mennének az Úrhoz. Pedig ez nem így van. No, nézzük ezt az ígéretet, amelynek van egy feltétele. Méghozzá a szülők tisztelete. Ugye, mivel a szülők viselkedése, kiállhatatlansága 8-10 év imádság után se változik meg. És bűneiből sem térnek meg a szülők. És amikor ezzel szembesül a gyermek, előjönnek a gyermekkor fájdalmas élményei. Újra átéli, amikor a szüleivel találkozik, és szembesül azzal a nyomorral, a nyomorúsággal, ami fájdalmat okozott neki gyerekkorában, és ezeket az élményeket újra átéli, ezeket a fájdalmakat, akkor úgy gondolja, nekem nincs erőm, hogy tiszteljem a szüleimet. Mert olyanok, hogy nem tudom tisztelni őket. És ezt Isten is megértheti. Hát, el kell szomorítsak, nem érti meg. Nem érti meg, mert ez a feltétele annak, hogy jó dolgod legyen. És akkor elkezd koncentrálni a feltételre. Tehát, hogyha én nem tudom tisztelni a szüleimet, már pedig nem tudom, akkor nekem nem is lesz jó dolgom az életbe. Nem lesz hosszú életem sem. Tehát inkább lemondok az ígéretekről, mert én nem tudom tisztelni a szüleimet. Mert képtelen vagyok rá. Mert hát szembesülök újra azokkal a dolgokkal, amelyekkel fájdalmat okoztak, a bűneikkel, a kiáltatlanság, a viselkedésükkel, újra fájdalmat okoznak nekem, mint korábban. És ezért ugye nem is reménykednek Isten áldásában, és reménytelen vegetáló keresztény életet élnek. És amikor olvassák a János levelét ebben a gondolkodásmódban, nem bátorítja az apostol szava őket, hanem frusztráltá teszi őket. Az alkalmatlanság érzetet még erősíti bennük. Zavartá teszi a lelküket, és zavarba ejti őket, amikor 1 János 5:3-ban azt olvassák, hogy mert az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Tehát nehezek. Tehát ezzel az igével egy ilyen gondolkodásmódban lévő hívő élet nem tud mit kezdeni. Elolvassa, kellően fegyelmezett az, hogy bólogasson, de nem hisz benne. Nem hiszi, hogy ez igaz. Mert beragadt a feltételek zsákutcájába, hogy például nem tudom tisztelni a szüleimet, mert. Jönnek a jogos kifogások. Az ok pedig, ami benne vannak ebben a zsákutcában, hogy hallanak ugyan, de nem értenek. Pontosan olyanok vagyunk ilyenkor, mint a tanítványok voltak ebben a szituációban. Csak azt hallották meg, amit emberileg képesek voltak felfogni. Nem a hit és az Isten iránti bizalom által nyílt meg a szellemük és a fülük, hogy meghallják Jézust, hanem fizikai fülük és értelmük korlátain keresztül próbálták megérteni, amit mondott. Az én meggyőződésem az, hogy például az előző igével kapcsolatban Istennek van hatalma felszabadítani a szívünket a szülők iránti tiszteletre. Van Istennek hatalma arra, hogy alkalomról alkalomra erővel töltsön meg bennünket, hogy a szüleinknek a bűnös, romlott viselkedését elhordozzuk. Nem jelenti azt, hogy neked támogatnod kell a szüleidet a bűnben, egyet kell érteni velük, ez nem jelenti ezt sokszor, ez is problémát okoz. Úgy gondolod, ha tiszteled a szüleidet, akkor ezzel pártod a bűneiket. Nem jelenti ezt. Tiszteld azért, mert Isten ezt mondta, és mert a szüleid. És meggyőződésem, hogy Isten adni fog neked erőt ehhez, de nézd túl ezen, hogy igen, Uram, mert ez az ígérethez vezet engem. És ne azt nézd, hogy tisztelem a szüleimet, és nem tudom, hanem nézd az ígéretre, hogy hova vezet ez. Tehát nézd át, mert az ígéret betartása csak az út. De nem az út a lényeg, hanem az ígéret, ahova eljuthatsz. Azon az úton, ha betöltöd az ígéreteket, az Isten szent lelkének természet föltereivel. Alkalomról alkalomra meg fogod tapasztalni. És ha mégis tiszteletlen lennél, akkor oda fogsz menni a szüleidhez, édesapádhoz, édesanyádhoz, ha úgy beszéltél vele, úgy viselkedtél vele, úgy reagáltál, büntetni akartad őt a bűnei miatt, büntetni akartad a viselkedése miatt esetleg, te játszottad a kisistent, aki már a földön ítélkezik, nincs el semmi szükség, akkor oda fogsz menni, és azt mondod, apa, anya, bocsáss meg nekem, tiszteltem voltam. Én most kértem éppen emlékén, és nem tudom, bocsánatot, volt egy konfliktus, és akkor elgurult a gyógyszer, és felemeltem a hangomat, és aztán felhívtam telefonon, bánkódtam nagyon, nagyon bánkódtam emiatt. Felhívtam telefonon, mondta, bocsáss meg, anya, ó, kisfiam, én már megbocsátottam neked régen. Azért fontos, anya, hogy bocsánat kérek. Aztán találkozom személyesen, és megölelkedtem. Megpuszégattam, hogy anya, nagyon szeretlek. Bocsáss meg nekem. Tiszteltem voltam veled. És akkor boldog az élet. Hosszú ideig élünk a földön, amíg az Úr vissza nem jön. Mert betöltjük az Istenek igéjét. Mert a Szent Lélek nem hagyott nyugodni. Megszólalt a szívem. Bánkódtam, amit tettem. De nem ragadtam bele ebbe a bánkódásba. Mert tudtam, hogy van Istennek ígérete, megvalljuk bűneinket, hű és igaző, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. És ezzel tartoztam a jóvátétellel édesanyámnak is. És az ígéret ebben az, hogy megtisztít, megbocsát, helyreállít. Mi meg leragadunk a bűnvallásnál. ciki, szégyen, mi lesz? Ó, Leo, de rossz. Takargatom. Nem. Ó, lett kínos lesz, ha megtudják. Jaj, jaj. Beleragadunk a feltételbe. Zsákutcába kerülünk. Ahelyett, hogy az ígéretre koncentrálnánk. Hogy hova visz engem, ha betöltöm a feltételt. Az ígéretben rejlő erő a zsákutca után. Amikor tehát el akarunk utazni valahová, és tervezzük az utat, nem az első dolog az, hogy az útvonalra gondolunk. Nem az útvonalra koncentrálunk először, hanem arra koncentrálunk, hogy hova akarunk eljutni. Így van? És amikor látjuk, hova akarunk eljutni, akkor kezdjük megtervezni az oda vezető utat. A feltételek az útvonal, az ígéret pedig a cél, ahova meg akarok érkezni. Ha a feltételre koncentrálok, akkor mindig az útnak a lehetetlenségére fogok koncentrálni, milyen hosszú, milyen nehéz, mivel fogok menni, hogy fogom ezt megoldani. Ha pedig oda arra koncentrálok, hogy hova akarok eljutni, a célra koncentrálok. Ha a célra koncentrálok, lok. Akkor tudok eredményesen tervezni, hogy fogok oda eljutni. Így van az ígéretekkel is. Az ígéretek beteljesülése az a kívánatos hely, ahová el szeretnénk jutni. Akkor ne az út nehézségeire, hosszára tekintsünk, hanem arra, ahová azon el tudunk jutni. Értitek? Ne azon gondolkodjunk, milyen hosszú az út oda, milyen nehéz az út, ki fogom-e bírni, lesz-e erőm hozzá, ki fog majd tudni várni, míg az ígérete beteljesednek. Nem ez a lényeg, hanem biztosan beteljesednek Isten ígéretei. Tehát tuti biztos, hogy el fog oda jutni. A kérdés az, hogy milyen hosszú úton, és mennyi nap alatt, meg milyen nehézségek árán. Persze, ezek valóságosan jelentkeznek, de mégis a lényeg nem ez. A lényeg az, ahova megyek. És ez itt óriási dolog, amikor felfedezze az ember, hogy a menny felé tart. Hogy minden nap az életében pusztán egy állomás a mennybe. De az utunk vége, a célunk a mennyország. Ez biztos. Ez olyan biztos, mint egy biztos, hogy az út végén az M3-asnál megérkezel Budapestre. Ha az M3-ason haladsz. Ugye ez egy tuti biztos. Nem tudom, hányan indultatok úgy útnak Budapestre, de azt gondoltátok, hogy mi lesz, ha nem is lesz ott? Mi lesz, ha be lesz zárva az ajtó? Hogy Demszky Gábor keresztbe fekszik az úton. És nem enged be. Ugye? Normális ember nem így indul útnak. Hát tudja, hova megy, megtervezi, elindul, megfizet az árát. De a lényeg, én nem láttam azt, hogy valaki azt mondja, ó, de szép aszfalt. Szép fejé, csíkok vannak rajta. Olyan, álljunk meg itt egy kicsit. Olyan gyönyörökek a vécék. Fém, plé szaniterekkel. Jó szellőzése van, befúj a szél is, meg a hó is. Maradjunk itt. Itt a kuka mellett. Itt kevesebb a döglégy, mint otthon? Majd csak lesz valahogy. Ki tudja? Ha tovább megyünk, még baj lesz belőle. Ugye? És letáborozunk. Magunk által feltételezett kis biztonságos zónába. És nem megyünk tovább. Tehát normális az, hogy aki elindul, akkor azért indul el, hogy eljusson valahova. A hívő életben azért indultál el, hogy eljuss a mennyországba. Amely egy tuti biztos hely. Biztosabb, mint Budapest. Biztosabb hely, hogy megérkezel, mint ahogy Budapestre indulsz, hogy oda megérkezel. Hogy? Biztos? Amikor a szellemedben bizonytalanság jön, na ez már nem az Istentől van. Akkor kérd az Urat, Uram, adj nekem hitet. Segíts a hitetlenségemben. Tisztítsd a szellememet. Tisztítsd a szívemet ki. Mert hústeszein gondolkodok. Emberi a gondolkodásmódom. Az útnak a lehetetlen voltára gondolkodok. Hogy én nem tudom ezt megtenni. Kudarcokat fogok vallani, mert annyi kudarcot vallottam, már tudom. Ne engedd meg, hogy ez rátelepedjen. Amikor ugye az ígéretekben rejlő erőről beszélünk, akkor fontos dolog az is, hogy az ígéretekben a belakapaszkodás segít bennünket abban, hogy az Isten jelenlétében való bemenetel kérdésében ne egy lehetetlen próbálkozást értsünk. Mondtam már, többször elmondtam, most a hétvégén is, hogy engem különösen zavar az, akkor a keresztények úgy gondolkodnak, hogy az Isten jelenlétébe valami nagyon nehéz bemenni. Ami nagyon különleges összevetelt kell tartanunk, hogy bemenjünk Isten jelenlétébe. Ez engem zavar. Tehát én megvannak a rendje Isten jelenlétébe bemenni, hogyha terhed van, bűnvallás, leteszed, megvallod, rendbe teszed a dolgaidat. Elkezdesz hálát adni, hogy leszakadjanak rólad a problémáknak, a nyűgöknek, a terheknek, a lehetetlenségnek, a gondolatai, láncai. Elkezdesz hálát adni Istennek, hogy mit cselekedett veled, mi áldott meg téged. És már azt tapasztalod, hogy szabad szelleme, szabad szíve, szabad lélekkel ott vagy Isten jelenlétében, és elkezded magasztalni, dicsőíteni őt. És ez mindez 10 perc alatt megtörtént. Mert neked arra van szükség, hogy lábadat megmossák, nem kell, hogy tetőtől talpig megmossanak, mert hívő ember vagy. Ha még nem vagy az Úr, akkor meg az kell, hogy megtérj, megbánd a bűneidet, új életet nyerjél, és megmossassál teljesen. Megszabadulj. Utána már nem erre van szükség. Hát nem kell végigmenni a barátkozók óráján újra, aki keresztény volt, nem tudtátok? Nem kell jelentkezni újra, hanem már akkor lábadat kell megmosni, hogy helyre tegyen az Úr az életedben. Amik rád rakódtak a földnek, a testinek, a világnak, a pora, a szennye, a mocska, a visszahúzó ereje, azokat az Úr Jézus jön, és azt mondja, ő maga mossa le. És azt is mondja, hogy ti is tartoztok egymásnak, egymás lábát megmossátok. De ebben használ bennünket az Úr egymás felé való szolgálatban is. Emlékezzek rá Petének a bizonyságtételére, hogy valaki odament és szeretettel fordult felé, fölszabadította benne az Istennek az erejét a szeretetre. Igaz, Peti? Megmosta valaki lábát. És egyből szárnyalt. Szárnyalnak kapott, mint a sasmadárt. Tehát ebben ugye van egymás felé való szolgálatunk is. Tehát tekintsünk Isten ígéreteire. A 119. Zsoltár 58. versében a következőképpen beszél erről az Isten igéje. 119. Zsoltár 58-as vers. Figyeljétek ezt az igét. Teljes szívből esedezem előtted. Légy kegyelmes hozzám. Eddig ugye semmi lehetetlen feladattal nem állunk szemben. Ha bajban vagyunk, mi aztán tudunk esedezni. Nagyon tudjuk mondani, Uram, most segíts, kegyem, Uram, nagyon kell, nagyon itt vagyok, nagyon. Csak eljutunk idáig, hogy most nagyon rosszánta maga az imádságra. Most már böjtölök is. Felkeltem korábban, nagyon-nagyon keresem az Urat. Annyira keresem az Urat. Hogy nagyon? Azt mondja a folytás. Légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint. Ezt nevezzük olyan imának, amely előtt van egy hely, ahová el lehet jutni. Az imádság, a könyörgés által. A hely pedig az Isten ígéreteinek beteljesedése. Például mondtam néhány ígéretet, ha megvalljuk bűneinket, hűségező megbocsátja bűneinket. De sorolhatnám, János 6.35, azt olvassuk. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Soha! Soha! Ígéret? Ez az ígérete Istennek. Igaz az Isten? Igazat beszél? Így van. De hát, igaz az Isten. Amikor könyörgöm és esedezem, azt mondja, Uram, te vagy, aki azt ígérted nekem, hogy nem éhezem meg soha. Nem szomjazom meg soha. Ugye, fizikai és szellemi értelemben gondot viselsz rólam. Szellemi értelemben betöltöd az én életemet. Megvigasztalsz engem, megelevenítesz engem. Aztán a 37. vers itt a János 6-ban, és 38-as vers, egészen 39-ig. Akit nekem adott az Atya, ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Tehát, hogy közeledek Istenhez? Úgy közeledek, hogy? Ő nem fog elküldeni. Milyen ígérete van Istennek? Ha megyek hozzá, ő nem küld el. Igaz? Az ígéret, amivel belekapaszkodok, ami a cél a könyörgésemben, hogy úgy megyek Istenhez, hogy azt fogom tapasztalni, hogy nem fog elküldeni. Milyen más így imádkozni? Teljesen más közelni Istenhez azzal, hogy tudod, hogy nem fog elküldeni. Mint azt gondolod, hogy hát mit kéne csinálnom ahhoz, hogy esetleg most bejöjjek neki. Azt mondja, 38-as versben, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mi az ígérete Istennek? Felőled, aki az Úré vagy? Mit olvasunk itt? Hogy ne veszél el. Ez az ígérete Istennek, ez az akarata Istennek, hogy meg fog téged tartani. Isten eldöntötte, amikor te hozzájöttél, hogy ő meg fog tartani téged. Eldöntötte Isten felőled. Amikor jöttél hozzá, azt mondta, Jézus maga mondja, emlékezzetek rá, atyám, senkit nem veszítettem el, akit rám bíztál. Mind itt vannak. Kivéve a kárhozott fiát, ugye, aki a sátának engedelmeskedett. Mind itt vannak velem. Látod, atya, mind megőriztem. Akit nekem adott az atya, az mind itt vannak. Azokat én megőriztem. Ígérete Istennek. De amikor jön a hívő életedet, fontos, hogy lásd a célt. Isten megígérte, hogy vele leszel. Hogy megtart téged. Egészen más a mindennapi életnek a szükségét, harcait harcolni, amikor egy ilyen ígéret van előttünk. Vagy kísértéseket, amiket átél az ember. Az ördögi támadásokat, amit átél az ember. Egészen más helyzetet teremt az ember szellem életében. Az Zsoltárok 12:5-6-ban pedig a következőt olvassuk, a Zsoltáros, hogy a gyönyörködik az ígéreteiben Istennek. Azt mondja Zsoltárok 12:5-6. Most már felkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Így folytatja Zsoltáros. Az Úr ígéretei tiszták. Olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, amelyet fölbe vágyt formába öntenek. Azt mondja, Isten, megígértem, hogy hozzám eserezik a nyomorultat, én megszabadítom. Megígértem nekik, hogy lehajolok, megszabadítom, fölsegítem. És rengeteg ígérete van Istennek a Bibliában, amelyhez feltételeket tudunk párosítani, de nem jó, ha feltételekre koncentrálunk, nem pedig az ígéretekre. Mert akkor lehetetlen helyzetbe kerülünk. Azokat mi emberek soha nem fogjuk tudni betölteni. És értsétek meg, hogy én nem láttam még úgy olimpiai bajnokot, aki úgy állt a 100 méteres sprint startjához, hát ki tudja? Még lehet, el sem tudok indulni. De elindulok, lehet kificamodik a bokám. Meghúzódik az izmom. Elgáncsolnak. Kinevetnek. Aki a startpisztolya lő, engem lő le. Tehát én nem láttam ilyet, aki olimpiai bajnok lett volna. Nézd meg az arcukat. Beállnak, és azt mondja, itt ma én gyerek. Én fogom átszakítani a célszalagot, vagy a infravörös nyalábot. És mennek. És úgy állod, hogy ő lesz az első. Győzni akar. Nem azt kérdezi, hogy kanyarba kisodródok, vagy besodródok. Hanem megyek, mert van egy cél előttem, oda be fogok futni. Így van? És ezek koszorút nyernek. Nem azt mondják, hogy ez kicsit vastagabb lett ez a festék ott. Nem olyan, mint nálunk szokott lenni. Biztos én lesek. Cipőfűző, ez is tiszta. Milyen cipőm van nekem? Nekik pedig, igen, nekik könnyű, könnyű. Nike-ba futnak, hát persze. De magától is megy, ha lerakják, akkor is. Igen. Szóval nem ezen gondolkodnak, hanem van előttük egy pálya, és nem a pálya a lényeg, hanem a cél. A pálya csak az út hozzá, hogy eljussanak. És így gondolkodnak. Ők a célba törnek, a célra mennek. És ne felejtsetek el, Pál apostol ilyen példákat hoz az olimpia évében. Azt gondolom, hogy ezek aktuálisak. És erre mondja, az Úr ígéretei tiszták. tészták egyértelműek, mint a hétszer tészírozott ezüst. Ki van égetve minden salak, nincs benne semmi homályos és bizonytalan. A legcsodálatosabb, legcsodálatosabb ígérete azonban Istennek itt, ebben az ige szakaszban tárul elénk, de harmadnapon feltámad. Hát ez egy nagyon erős, csodálatos ígéret. Az 1 Korintus 1.18-ban így olvassuk ezzel kapcsolatban. 1 Korintus 1.18, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk. Akik üdvözülünk, Istennek ereje. Istennek ereje az. Tehát a harmadban feltámadok, tehát ugye nagypénteki állapot az, amikor valaki a feltételekre koncentrál. A feltételek emberileg lehetetlen élethelyzetére. Ugye a nagypéntek az a tanítvány életnek a legmélyebb pontja volt. Ugye elszereltek, elhúzták a csíkot. Egyébként János, ugye a főpap rokona volt, úgy ott az őse azért volt, mert annyira szerette Jézus, de azért, na hát ott rokoni kapcsolatok voltak, és se tudták, ismerték őt. Péter már más helyzetben volt azért a főpap házába, aki megtagadta Jézusot, az összes többi elszerelt. Elhúzta a csíkot. Elszaladt. Nagypénteken szembesülni azzal, hogy az Isten hatalmas erejével közöttük szolgáló Krisztus, az ott szenved a legszörnyűbb, a legmélyebb bűnöket elkövetett emberek között, és megfeszítik, megölik, és meghal. Ez lehetetlen. Ez egy olyan helyzet, ami megoldhatatlan, feloldhatatlan élethelyzet. Ez a nagypénteki keresztény élet, amikor valaki a meghalt Jézust követi, és együtt érez Jézussal. Szegény sokat szenvedett. Olyan szomorú vagyok. Én is elmegyek az asszonyokkal, viszel kis balzsamot. Szegény. Olyan szomorú vagyok. Teljesen reménytelen tűnik. No, de hát a nagypéntek, ugye mondtam húsvétkor is, az a vasárnap hajnal felé tart. Tehát igazán a nagypénteknek a lényeg a hajnal, a vasárnap hajnal. Tehát a nagypéntek egy út volt a vasárnap hajnalhoz, amin Jézusnak menni kellett, hogy a mi bűneinkért, helyettünk, miattunk is értünk, szenvedjen. Hogy nekünk az ő feltámadása által a reménysége legyen. De a nagypéntek az az út a reménységhez, amely vasárnap hajnalban eljött a hívő emberek életében. A célunk tehát a feltámadás reménysége, amely a názáreti Jézus bűneinkért bemutatott Golgotai kereszt áldozatán keresztül és halálán keresztül vezet bennünket ebben a reménységben, mint cél. A feltámadás reménysége, és nézzétek meg az első keresztényeket, ez nagyon erőteljesen bennük volt, és látták a célt. Így voltak képesek Márti halált is halni, mert látták a feltámadás reménységét, a vasárnap, húsvét vasárnap hajnalának a reménységét a szívükben. Visszaemlékeztem, amikor készültem ide, gyermekkoromban, ugye edzettek bennünket is otthon falun. Én csak már szerettem megnézni, hogy áll a kezembe a kapa, hogy jól áll-e, hogy jól fogom-e. Csak akkor csapkodtuk vele a filiszteusokat, a parét, meg mindenféle gazt. Szellemi felkészítés volt a szolgálatra, bárkor még én nem tudtam. És volt egy földszakaszunk, ahol szélességében is, és hosszúságában is hatalmas terület volt. Széltében még elláttam a másik végéig, de a végét nem láttam, volt benne egy kis domb is, még nagyon hosszú volt. És a domb miatt nem tudtam, hogy milyen hosszú. És akkor menni kellett, csináltuk. És édesapám gondolt egyet, azt mondta, jó, akkor felosztott ezt a nagyon nagy hosszú, nagyon hosszú szakaszt szakaszokra, az egész területet. És akkor azt csináltuk meg. És akkor mindjárt beláthatóvá vált számomra. Na, innen eljutunk oda, onnan ide, onnan oda, és a végén a célnál vagyunk. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ne a küzdelemre, hanem a győzelemre koncentrálj. Ne a küzdelem legyen a fókuszban, és borzasztó tévedés. Nem láttam senkit, aki győzött, aki a küzdelemre koncentrált önmagában. Önmagában a küzdelemnek nincs semmi értelme. A küzdelemnek a győzelem fényében van értelme. Ezért, hogyha nem tudsz a győzelemre koncentrálni, értelmetlenek tartod a keresztény életet küzdelmeid. Egy teljesen felesleges, fárasztó dolog lesz, hogy nap mint nap csinálsz, mert már jó keresztény vagy, és megtanultad. És senki nem fog megtérni körülötted, mert ilyen hívélet nem hiszem, hogy kell bárkinek is. Nem kívánatos, és nem lesz hatással a körülötted lévő emberekre, mert nincs benned az életnek az a fajta reménysége, amely kívánatossá teszi a keresztény életet azoknak, akiknek már elegük van a saját eszük szerinti boldogságból. Boldogságot idézőjelbe teszem. Amikor valaki a győzelemre kezd koncentrálni, amely az ígéretekben van, amelyekről az ígéretek beszélnek nekünk, ez a remény frissességével tölti el a tagjait az embernek, a szellemét, a lelkét, és a megfáradt testét, a megfáradt lelkét felüdíti. Megfrissíti. De azt mondja a Biblia, hogy minden napnak elég a maga baja. Egy jó keresztény a bajra koncentrál. De gondoljatok bele, tényleg ilyenek vagyunk. A bajra. Ez a baj ma. Ez vár rám. Uram, itt a baj. Nagy baj. Segíts ebbe a bajba. De minden napnak elég a maga baja. Ez nem a bajról szól. Nem a bajról szól, hanem arról szól, hogy Isten minden bajban ad megoldást. Egy. Arról szól, hogy lehet, hogy még keresztül nehézségeken, de be fog teljesülni rajta Isten ígérete, és miközben haladsz előre, nap mint nap fogod megtapasztalni Isten számtalan ígéretének a beteljesülését. Tehát önmagában minden napnak elég a maga baja, az nem az elég, hogy a baj elég, hanem hogy elég Isten kegyelme arra, hogy minden napot győztesen harcolj meg, és minden nappal közelebb kerülj ahhoz, hogy beteljesedjen Isten ígérete az életedben, amit megígért neked, távlati szempontból, és miközben még a felé naponta tapasztalsz egy csomó ígéretet beteljesedni azokban a harcokban, a küzdelmekben, amiben benne vagy az élet során, és győzelmeket is ad Isten átélni minden nap. Minden nap, tehát minden napnak elég a maga baja, azt jelenti, minden nap fogsz tapasztalni győzelmeket is. Mindjárt másképpen gondolkodik az ember, mindjárt másképpen éli meg a szellemi életét. Így van? De fókuszban nem a baj van, hanem Isten, aki minden baj fölött uralkodik, aki erőt tud nekünk adni, aki bölcsességet tud nekünk adni, aki átsegít bennünket, aki megtapasztalásokat ad nekünk. És haladunk egy távlati cél felé, ugye a legfontosabb célunk pedig a mennyország. Ez, amit mondom, hogy a legnagyszebb ígérete Istennek a feltámadás reménysége. Az örök élet reménysége. Óriási erő. Tehát ezt akkor fogod megtudni, amikor közel lesz az elköltözésed napja. Mikor közel lesz az, hogy most már érzed, hív az Úr, és mégy haza. Ez nem 25 évesen szokott általában teljesedni. Hosszú érte lehennékozva Istennek. Amikor közel vagy hozzá, hogy mégy az Úrhoz, ez akkor fog neked óriási erő lenni. És tudod, mikor lesz még óriási erő? Amikor temeted a hívő hozzátartozódat. Óriási erőt fog neked adni, hogy az Úrhoz ment. Akkor a vigasztalásban és a vigasztalásnak az ereje jön be az életedbe. Ezáltal a távlati, reményteli ígéret, amely biztos, olyan biztos, mint a 7x15 aranyja, olyan biztosak az Úr ígéretei. Szilárdak, meg lesznek. És akkor át kell menned az életből. És tudom, hallom, sokat lehet hallani, és hogy haladsz az életben, ugye már egyre inkább fogod tapasztalni, lesznek körülött, akik a családból elköltöznek, és már temeted őket. De fiatalon még ember elképzelni se tudja ezt. Akkor nagyon fiatal. Aztán eljönnek az idők, amikor nagy szülőket temeti az ember, vagy eljön, amikor a szülőt temeti. Normális esetben, ugye, ha felborul, az borzasztó, amikor a gyereket temeti a szülő. De ezekben a szituációban nagyon nagy ereje lesz, és nagyon nagy értéke lesz annak, ahogy a reménység személyével tudunk tekinteni az előttünk lévő örökkévalóságra, a mennyországra, és ez a fajta gondolkodásmód és távolba látás, ez óriási erőt ad az embernek a mindennapi életben. A mindennapi életnek a örömeit, sikereit, győzelmeit, kudarcait és harcait feldolgozni és megélni. Kívánom nektek, hogy az ígéretek fénye ragyogjon át a legsötétebb helyzeten is. Engedjétek meg Istennek. És ti ne a bajjal foglalkoztatok meg, az úttal, a feltételekkel, hanem az ígéretekkel, amivel el akarsz jutni. Azért érdemes küzdeni. Hát 4 éven keresztül az olimpiai bajnokok hihetetlen mennyiségű munkát fektettek bele. De miért? Mert szeretnének nyerni. Nem? Te is azért dolgozol egy csomóra hegedűrön, hogy szeretnél szépen játszani, nem? Szeretnél sikeres lenni. Ez nem bűn. Nem bűn, ha szeretnél sikeres lenni. Nem tudtad? Ez nem bűn. Isten áldása, hogy te sikeres vagy. Nem attól félj, hogy felfogalkodok. Jó, mi lesz? Jó. Ne így gondolkozjál, hogy nem fogod tudni teljesíteni a feltételt. Tedd Isten kezébe az egész életedet. Bocsánat, hogy nem csak neked szól természetesen, hanem mindannyiunknak. Félünk a sikertől. Jaj, ha sikeres leszek, akkor biztos vétkezni fogok. Hát, ha körülbelül ez a hited, akkor ide is jutsz. Ha ebbe hiszel. De miért kell arra gondolni, hogyha én nekem Isten megáld engem, akkor én biztos meg fogom tagadni az Urat? Ez teljesen degenerált dolog, ha te az Úrral érsz el sikereket, akkor neki az dicsőséget. És akkor, hogy alkalmas, hogy megáldjon Isten téged, mert nem magadnak tulajdonítod a dicsőséget, hanem Istennek tulajdonítod a dicsőséget. És alázatos lélekkel leszel. És Isten magasztal, és boldog vagy, és szabad vagy. Nem vagy rabja a sikereidnek. Mert aki a sikerei rabja, az akkor boldog, ha újabb sikereket ér el. És a siker rabja. Mert a szellemed szíved Krisztusnak a rabja. Mert Krisztustól kaptál mindent, ezért a küzdelem idején is boldog vagy. Nem csak amikor sikereket érsz el. És biztonságban tudsz lenni. Tehát a reményteli hívő életnek a kulcsa, amikor az ember nem a feltételeket nézi, hanem azt, ahol a feltételek betöltése által el tud jutni. Az ad erőt naponta az embernek háladással küzdeni, és megtapasztalni az erejét, győzelmét. Amen. Szerintem is. Amen.